ez még mindig a prémium kategória.
Vágó Attila, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője a telefonvonal túlsó végén, és a műsor első felében egy kis nemzetközi kitekintés után a Richtert vettük górcső alá. De lássuk akkor az OTP-t egy picit, ugye ott is láttunk elég szép felszárnyalást, ugye 8000 forintos szintekről kapaszkodtunk fel 14-ig, hát most egy kis megtorpanás van ma, legalábbis délelőtt ez volt. Egy makropapír, gondolom a makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak miatt adják egy kicsit, de azért nagy gondot én nem látok a piacon. Te hogyan látod?
Hát makropapír, meg hát azért, ahogy az előbb beszéltünk a magyar súlyról, azért azon belül az OTP egy elég releváns játékos.
Hát a legnagyobb.
Igen, nagy alapok is tartják, tehát a globális flók mozognak jobbra-balra, akkor ezt az OTP is jobban érzi. Talán még jobban, mint egy MOL vagy egy Richter. Az OTP, hogy úgy mondjam, egy proxy a regionális makróra, a regionális emerging piacokra áttéteken keresztül, úgyhogy igen, hogyha valami a világban elindul az egyik irányba, ott biztos, hogy az OTP-nél nagyon gyorsan lecsapódik az OTP árfolyam mozgásában.
Gondolom, hogy a jövőre nézve is marad ez az alacsony kamat vagy monetáris politika. Ez nyilván a kamatmarzsokra hatással lesz, te hogyan látod?
Hát úgy globálisan azt lehet mondani, hogy azért ebben az évben a növekedési kilátások javulásával egy hozamemelkedésre lehetne számítani. Most persze időben ez regionális szinteken eltérhet, az USA-ban ugyan már a hosszú hozamokban valamit kezdtek beárazni a fellendülésből, egyéb fejlődő piacokon Európában, vagy fejlett piacokon, például Európa még nem, de várható, hogy az átoltottságnak a növekedésével a negyedik negyed évre is már Európa egy jobb képet fogja magáról mutatni. Ott is elindulhatnak a hozamemelkedésre a várakozások, miközben ugye az LKB elindítja ezt a taperinget, tehát hogy egyre jobban kivonul majd a kötvényvásárlásokból, vagyis legalábbis szűkíti azoknak a mértékét. Tehát lehet arra számítani, hogy a globális kamatkörnyezetben lesz egy változás. Ettől függetlenül a magyar kamatszintek azok maradhatnak nyomottak. Ugye nagyjából ez is a indikációja a hatóság, a jegybanknak, a monetáris hatóságnak. Minden esetre azért az OTP nem csak idehaza van jelen, hanem jelen van más piacokon is, ahol relatíve lehet mondjuk egy más kamatkörnyezet, amik az ő csoportszintű marzsinjára összességében végül is jó hatással lehet. Ugye most itt, ahogy nézegettem, év per év alapon az első három negyed évben csak nem 50 bázispontot zuhant a nettó kamatmarzs egy év alatt, részben deviza, részben kamatkörnyezet, hogy ez nem egyéni piaci sajátosság, hogy az oroszok azok elég durván estek, de hát ott a visszaesés és a speciális termékvonal miatt ugye erőteljesebb volt. Ezekben lehet egyébként egy ilyen megtorpanás, tehát nem biztos, hogy ez folytatódni fog, ez az erózió. Hogyha igaz az, amit most mondtam, hogy a nemzetközi kamatkörnyezet az javul, tehát bármi banki szempontból, tehát hogyha magasabb kamatok idejét fogjuk látni, és akkor magasabb infláció lesz, azért a kamatmarzsokon is segíthet. Azért a hitelkiáramlás növekedés, a bővülés azért nem volt gyenge, tehát 7% volt év per év, és ez a bővülés ez maradhat is. Ami itt egy nagy kérdőjel, az a féltartalékok, hogy hát azért végül is itt volt egy nagyon komoly gazdasági visszaesés, amit próbált kompenzálni a hatóságok, a szabályozók, a moratóriummal, a különböző támogatásokkal viszonylag gyorsan. Tehát pontosan, hogy a bankrendszer ne omoljon be, például ez is volt egy nagy szempont. Most ezeknek ha elengedjük a kezét a gazdasági szereplőknek, mondjuk a moratórium lejár, most ugye ezt hosszabbították fél évvel, akkor utána mi fog történni? Ezért a moratórium sokak olyanokat is megmentett, akik mondjuk arra amúgy érdemtelenek voltak, előbb-utóbb kibuktak volna a versenyből. Emellé biztos bejönnek még olyanok is majd, akik időközben vesztették el a létjogosultságokat a piacon. Tehát azért nem véletlen, hogy céltartalék volt az OTP-ben az évben, elég számottevő mértékben. De jövőre meg már a kilátások fognak számítani, és lehet, hogy ez pedig a javuló növekedési kép miatt pont egy ellentétes ciklust fogunk látni. Ez egyébként a előrejelzéseken, várakozásokon is tükröződik, mert idénre vár olyan 282-290 milliárd forintot nettó eredményben a piac, a tavalyi, ugye azért tavaly 419 volt, jövőre meg már egy jó 60 milliárddal többet, ez ilyen 350 köré prognosztizálnak, részben céltartalék visszaírások, részben a javuló, a stabilizálódó kamat környezet miatt, miközben azért a hitel kiáramlás az folytatódhat. Amit ugye mindenkit foglalkoztat, egyrészt az árazás, másik, hogy az osztalék, ami lesz, itt az ajánlások arról szóltak, hogy egy darabig ne fizessenek a bankok osztalékot, utána az LKB hozott egy új szabályt, ugye a súlyozott mérlegű felszeg 20 bázispontja, vagy az elmúlt két év eredménynek azt hiszem max 10%-a. Itt az OTP-nél az előbbi a szűk keresztmetszet, ami egy olyan 100-120 forint közötti összeg osztalékot jelentett, de ennek reményeink, ami alacsonyabb, mint az elmúlt éveké, és osztalékhozamban sem olyan izmos, de nyilván majd az előre tekintve az elkövetkező években ez javulhat. És hát egyébként meg negyedik negyedében fizethetnek a bankok már osztalékot a tavalyi év után. Miközben az árazás azért az OTP-nek jóval a regionális versenytársak, gondolok itt az Erste Raiffeisen értékeltsége fölött van, tehát 1,5-ös könyvszint értéken forog a bank, közben egy Erste 0,7-esen, egy Raiffeisen 0,5-ösen. Azért lehet gondolkodni, hogy akkor most rendben van, hogy minőségi különbségekkel az ember így variálgatja az árazás, de azért az látszik, hogy hol van nagyobb potenciál az emelkedésre mondjuk, és hol a kisebb. Tehát, hogyha kimegyünk a lóversenyre, azért nem biztos. Az már önmagában érdekes dolog, hogy minden ló egy irányba fut, de hogy melyik fut gyorsabban, az ami igazából érdekes számunkra.
Ugye azt mondtad a Richter esetében, hogy a célállátok az inkább a 9000 forint fölötti szinteken lenne valós. Az OTP esetében ez hogyan néz ki?
Hát itt most a célárak inkább ilyen 13000 forint körül vannak. Ugye fölöttre kereskednek az OTP-vel. Nyilván az eredmény javulása meghozza majd a felminősítéseket is, és a céláremeléseket is. Én nem most így relatíve nincs rosszul árazva a bank. Ha emelkedik a szektornak az értékeltsége, akkor valószínűleg az OTP-t is a minőségi menedzsmentje és eszközparkja miatt meg fogják találni, és följebb tud kúszni az árfolyam. De mondom, tehát az OTP a leginkább kitett az összes blueship közül arra, annak, hogyha a piacon, globális részén piacokon, de különös tekintettel az emerging piacokon, feltörekvő piacokon jönnek a rázókörök, akkor az OTP-t is nagyon gyorsan eléri.
Mi a helyzet akkor a MOL-lal, és most maradjunk itt ugye az indexkosarakon belül, ugye a Telekom az nem tartozik a nagyobb indexkosarakba. Én úgy látom egyébként, hogy nem feltétlenül a nemzetközi bevásárlói kedvel kapcsolatban mozog a részvény, sokkal inkább itt egyedi sztorik, vagy az egyedi sztorik hiánya tartja nyomás alatt az olaj részvény árfolyamát. Rosszul látom?
Hát ezért nem tekinthetünk el által, hogy az energiaszektor tavaly a leggyengébben teljesítő szektorok között volt, és idén a növekedési kilátások javulásával azért nagyon sokat ledolgozott a tavalyi eséséből. Hát mögötte van az, hogy följött az olajára, javultak a crack spreadek, tehát ezek a termékfedezeti szintek, összességében egy erősebb cash flow generáló képessége lesz a MOL-nak, még úgy is, hogy elhalasztott tavalyról a beruházásokat, és azokat valamikor egy részüket legalábbis pótolni kívánja a társaság. Én azt gondolnám, hogy a MOL-ban az esésnek az szabad gátot, hogy a menedzsment is úgy látta, hogy alulértékelté váltak a jövőbeli eredmények alapján a vállalat részvényei, és beálltak és támaszt nyújtottak a saját részvény visszavásárlással. Ezeken a szinteken azonban már érthető módon nem vásárol a társaság, hiszen elérte azokat a szorzó számokat. Most vállalkozási érték per EBITDA szorzó, az EV per EBITDA hányados alapján felment 4,8-ra, ami már a historikus átlag körüli szint volt. Nyilván túlértékeltem, meg nem. Akkor addig vettek, ameddig alulértékeltnek tartottak, fölötte már megálltak. Mert hogyha most megint jönne egy lefelé, akkor valószínűleg folytatnák a részvényvásárlásokat, amivel van ráció, nyilvánvalóan, mert így valami visszaítatás azért van a részvényesek felé a szabad cashflow-ból, ami közben képződik, miközben nem egyszerre kell egy nagy tömegű osztalék formájú kifizetést tenni a társaságnak. Ez egy ilyen win-win helyzetnek tűnik számomra. De mondom, az alapkép az az, hogy az olajpiac azért sokat javult. Most már 60 fölötti olajárakról beszélnek az év végére, meg hát javulnak a benzin, meg a középpárlatokon a fedezetek. Miközben ugye az OPEC nem sietett azzal, hogy visszaengedjen nagy kapacitást a piacra, de valamennyit visszaengedett, Oroszország visszajött valamennyi ural kibocsátással a piacra, ami lenyomta ugye az oly sokat, vagy oly fontosnak tartott Brent ural különbözetet, ami gyakorlatilag egy az egyben megnyer a MOL finomítási üzletága, miközben a vegyipar hasított, tehát nem tudunk eltekinteni a makrokörnyezettől, és relatíve idén az energiaszektor kifejezetten jó teljesíthet. Tavaly ugye a tech volt a nagy sláger, meg a biotech, idén talán meg az ESG, idén, ami nyilván idén is folytatódni fog, de valószínű, hogy olyan cégek papírjait is eléri most ez a megemelkedett dagály, vagy azok olyan társaságok hajóját is megemelni, amik tavaly hálátlanul voltak kezelve.
Csak nem kérdés, hogyha azok az optimista előrejelzések nem jönnek be, mely szerint majd ugye meg lehet nyitni a gazdaságokat, illetve itt most nem is feltétlenül a gazdaságokat, hanem adott esetben a turizmus, tehát a fogyasztást nem lehet ugye visszahozni a járvány előtti szintre, akkor ez már a megnövekedett kitermelés mellett egy csökkenő, vagy legalábbis stagnáló fogyasztás hogyan hat majd a MOL-ra?
Hát nyilvánvalóan ez kockázat, hogy a különböző mutánsoknak a megjelenése, arra való válaszok, azoknak az ideje, az időzítése, az azokra való reakció, mit gondol erről a piac. Ten a borzasztó sok összetevője van benne kockázat nyilvánvalóan. Tehát amikor most arról beszélgetünk, hogy Németország hogy szeretne szigorítani, és hogy egységes szabályozás kellene tekintetve az európai országokon belül, és ugye ez a kor piaca, a kor területe ugye a MOL-nak, tehát ő mégiscsak itt adja a termékeit Közép-Kelet-Európában leginkább, visz hogy hat ki a Közép-Kelet-Európai régióra relatív növekedési ráták közötti relatív különbségek, ugye persze, ez borzasztóan bonyolult a képlet, az biztos, hogy nagyon sokat följött, 1500 forintot felmelkedett 2400 forintig, most ugye lejjebben, de azért van itt a kosárban más részvény, amire érdemes odafigyelni, mondjuk egy Lotosz, ami ugye a PKM-mel fog merge, a másik nagy lengyel vállalatot fog merge-olni, reményeink szerint ennek az évnek a második felébe, és hát meglehetősen alulértékeltek a papírjai. Tehát nem feltétlenül kell mindig MOL-ba gondolkodni, az ember regionális olajcéget nézeget, lehet az ÖMV-be, lehet PKM-be, lehet Lotosba, ÖMV Petromba, és sokszor ezek a papírok sokkal jobban mozognak, és hálásabb a kereskedési szempontból, mint maga a MOL.
Na, kíváncsi vagyok, hogyan látod a negyedik blue chipnek a helyzetét. Ugye ott is volt egy látványos felpattanás, ugye 400 forint fölé emelkedett az árfolyam, miközben az osztalék, ugye ami a nagy kérdés most már évek óta gyakorlatilag a befektetők körében, arról nem érkezett hír, tehát a konkrét osztalék politika továbbra sincs. Viszont, gondolom én, de javíts ki a rosszul látom, ugye értelemszerűen annyit csökkentek az állampapírhozamok, hogy mint osztalék részvény már ismét érdemes volt megvenni, hiszen az osztalékhozam elég látványos a Telekom esetében, rosszul látom.
Nem, tehát ugye itt nyilvánvalóan itt is vannak kockázatok, ez is például a COVID hatás, meg a szabályozói kockázat, a ráadott szabályozói válaszok, hogy most egy hónapig itt ingyenesen kellett az a digitális távoktatásban résztvevők számára nyújtani az internet szolgáltatást, ez azért pár százmillió forintot kivett a Telekom zsebéből, és közvetve ugye a részvényesek zsebéből is. De itt a kérdés inkább ezek az aukciók, ezek a spektrum jövőre is lesz, ahogy tavaly volt, azért annak is a mértéke, idén is lesz aukció, mint ahogy tavaly is volt, ez is megint lehet egy 70 milliárdos extra kiadás, amiatt megint a szabad cash flow negatív lehet, mint ahogy tavaly is az volt, ugye az 5G miatt. 5G tender miatt, de jövőre már ezek ugye nem lesznek, mert ugye ezeket 10-15 évre most akkor megvásárolják a cégek. Nyilván ezek ilyen kulcsfontosságú spektrumok is, amik most jönnek, tehát az 1800-as, meg a 900-as, mert menni fognak rá többen, verseny lesz, lehet számítani arra, hogy azért az ajánlatok is, vagy legalábbis mélyen a zsebébe kell nyúlni a cégeknek ahhoz, hogy frekvenciákat szerezzenek. Ez azért még erre fog elmenni, miközben ugye a guidance az marad, tehát az előrejelzés a 200 milliárd körüli szintekre az EBITDA-ra marad, after leasing, tehát a leasing kiadások után, most már így kell érteni az IFRS szabályok miatt. De jövőre már ugye ez nem lesz ment, és akkor végül is egy 60 forint feletti részvények, egy részvényító free cash flow volt, tehát szabad készpénzből, bőven lehetne fizetni adófenéket, osztalékot. Kérdés, hogy mi lesz a németeknek a hozzáállása ehhez.
Hát egy nagy kérdés, ugye? És nagyon csodálkoznék azon, ha itt ebben gyökeres változás lenne. Én inkább arra számítok, hogy újabb aukciók lesznek, mármint saját részvényvásárlás.
Hát abban is van ráció, az is jobb, mint a semmi, azt tudom erre mondani. Az eladósodottsági szintet is ugye kell nézni, a EBITDA-hoz mértem a nettó eladósodottság, azért most ugrik ebben az évben 1,8-ról 2 fölé, 2,1 körülre. Lehet, hogy akkor most ez lesz a hivatkozási alap, a visszafogottam részvényes megfelelő történő jutatások tekintetében. Igen, tehát sajnos ilyen szempontból rossz a track rekordja a Deutsche Telekomnak, a Magyar Telekom kisebbségi tulajdonosa irányába, lehet mi miatt aggódni, de talán egyszer véget ér ez a veszőfutása a Telekomnak, és ha még lesz is hozamemelkedés, azért az osztalékfizetési kilátások javulása mentén legyen, azért kell, hogy javuljon még innen az értékeltség, hiszen 500-600 között vannak itt a célárak, inkább most megbeszélni 400 forintról. Tehát minden az a múlik, hogy mennyit hajlandó odaadni a részvényeseknek. Ha odaadni 50 forintot, akkor pikpak ez 500 forint az a részvény.
Nos, hát akkor különösen kíváncsi lennék, hogyha most a 4 blue chipet górcső alá vettük, hogyha most kellene mondjuk egy portfóliót összeállítanod, hogyan rangsorolnád ebben a hazai papírokat?
Hát én azt gondolom, hogy a Richterből abból lehet tartani, tehát ez egy never ending story, mindig van valami, mindig lebeszéli a menedzsment, de mindig mostanában azért beszokott bizonyosodni, hogy nem mindig, minden esetben azért nagyjából az esetek többségében az, hogy azért a háttérben tett erőfeszítéseket azért mégiscsak pozitívan díjazza a piac, tehát a Richterből tartanék a legnagyobb súlyt, Telekomból, csak azért nem mondom, hogy a második legnagyobb súly, mert hogy az a likviditás, meg tényleg itt van ez a nagy kérdője, hogy mennyi lesz a spektrumért a kifizetés, meg hogy mikor lesz ebben változás, tehát tartanék belőle, de mondjuk 10%-nál többet. Nem, így mondjuk a Richterbe tenném mondjuk az 50%-ot, és akkor a maradék 40%, az pedig inkább 2/3 OTP és 1/3 MOL.
Kedves hallgatók, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ez nem minősül befektetési tanácsnak, ez mindössze egy egyéni vélemény. Amennyiben befektetésen gondolkodnak, kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Vágó Attilát, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőit hallották. Hát nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is, és mindenkinek boldog új évet kívánok így utólag is.
Így utólag én is ezt kívánom neked. Köszönjük szépen még egyszer. Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten, és addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.